Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kosonya Zoltán, az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója következik.
Világtükör.
Európa akkor tud hatással lenni Ukrajna biztonságára, ha felpörgeti hadiparát, mert jelenleg nem képes annyi lőszert termelni, mint amennyi fogy ebben a háborúban. Erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem, John Lukács intézetének egyetemi docense. A riporter Ignát Márk.
Az ukrán-orosz háborúnak van egy olyan hatása is, hogy a kelet-közép-európai országok komoly fejlesztésbe kezdtek a hadipar területén. Ehhez ön mit szól?
Hát én azt gondolom, hogy ez egy kulcsfontosságú kérdés. A legtöbben azt mondják az elemzők közül, hogy Európa abból a szempontból tudja, ha nem is eldönteni, de nagyon erőteljesen befolyásolni az orosz-ukrán háborút, akár lesz egyébként fegyverszünet, akár nem. Inkább azt mondanám, hogy tudja befolyásolni Ukrajna biztonságát, hogyha fogja magát és fölpörgeti a hadiparát. Nagyon egyszerű példát hadd mondjak. Kiderült, hogy Európa nem tud, nem képes, nem akarat kérdése, nem képes annyi lőszert termelni, amennyire Ukrajnának szüksége van, illetve amennyi fogy ebben a háborúban. Egyébként ebből a szempontból Oroszország is problémákkal küzd, hiszen ezért kér egyébként Észak-Koreától 55 milliméteres rakétákat, drónokat az irániaktól. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogyha tényleg fölpörgeti az európai hadipar a termelését, bővíti, akkor nem kizárólag a saját biztonságát fogja megtermelni, vagy ki lesz képes megtermelni, amire egyébként szükség van, és amire egyébként itt tulajdonképpen Kelet-Közép-Európában ezek az országok, amiről beszélt, ezt csinálják. Ráadásul nem is csak védekezés, mert ma már azt mondjuk, hogy elrettentés útján való védekezés, tehát hogy demonstrálni tudjuk, hogy nekünk ilyen eszközeink vannak, úgyhogy légy szíves, ne közelíts, mert veszélyesek, hanem Ukrajnát is képes lesz felszerelni ezekkel, és olyan helyzetbe hozni, hogy Oroszországnak meg kelljen gondolnia azt, hogy az ő hagyományos eszközeivel, vagy akár új eszközeivel gyakorlatilag megtámadja, vagy nem támadja meg ismételten Ukrajnát. Természetesen hozzá kell tenni, hogy Oroszország is futtatja föl a saját termelését, tehát én azt várom, hogy az orosz-ukrán háború az alapvetően a nemzetközi hadiparnak egy ilyen viszonylag nagy változását fogja, vagy felpörgését fogja okozni. Ez abban az esetben fog bekövetkezni, ha Európa úgy fog dönteni, hogy fontos számára a saját biztonsága.
Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének egyetemi docensét hallották.
Világtükör.
Nyugati sajtóértesülések, egyebek mellett a Politico és a Wall Street Journal információi szerint az Oroszországból Németországba vezető északi áramlat gázvezetéket 2022. szeptemberében egy Vladimir Zsuraviev ukrán búvár oktató robbantotta fel, aki ellen a németek elfogató parancsot adtak ki, de a férfi közben Lengyelországból hazautazott Ukrajnába. Azt továbbra sem tudja senki, hogy ki volt az akció megrendelője, de az biztos, hogy nem egyetlen ember hajtotta végre, mondta az Inforádiónak nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő. Herceg Zsolt kérdezte Kis Benedek Józsefet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát.
Azon hír kategóriába tartoznak ezek az információk, amelyek nem megalapozottak, forrás pontos meghatározása nélkül, megerősítés nélkül, és hát egy részlegtengerész az időnként szokott beszélni különböző dolgokat. Én nem hiszem azt el, hogy ezt egy tengerész intézte volna, vagy legalábbis benne lett volna. Itt azért szolgálatok játszottak közre, olyan mélyre lemenni az nem egy egyszerű feladat, tehát technikai eszközök kellenek hozzá. És hát nyilvánvaló, hogy ezt úgy megszervezik konspirált módon, hogy ez ne derüljön ki, és közben még egy csomó olyan hír terjesztenek, aminek semmi köze valósághoz, de hihetőnek tűnik, mint például ez is, akkor abban az esetben nyilvánvaló, hogy sokan foglalkoznak ezzel a témával. Én úgy gondolom, hogy ezt egy darabig nem fogjuk megtudni, következtetni lehet, nyilvánvaló, hogy megvan az, hogy kinek az érdeke lehet ennek a csővezetéknek a felrobbantása, és kinek az érdeke az, hogy ezzel kapcsolatban semmit ne hozzanak nyilvánosságra.
Mik a válaszok ezekre a kérdésekre? Kinek áll érdekében az északi áramlat felrobbantása, és kinek áll érdekében az, hogy ködösítés legyen?
Mind a két oldalon, tehát keleti meg nyugati oldalon is, ha szabad így fogalmaznom, mert végül is hát nagy valószínűséggel, hogy nyugati megrendelésre készítették, most én országot szándékosan nem mondok, bár nem nehéz kikövetkeztetni, hogy kinek áll érdekében az, hogy az ő gázát vegyék meg, akár folyékony gázformájában, és kinek nem érdeke az, hogy felrobbantsák, és ebben benne van nyilván az, akitől érkezik a gáz, meg az, ahová megy. Nyilván nem azért építették ezt a csővezetéket, hogy ne tudják használni, hanem azért, hogy ez egy komoly üzletet jelentsen. Most vannak ellenérdekeltek, akik ezt megtehetik. Ugyanakkor éppen most lehetett olvasni, pont a mai napon találkoztam azzal az információval, és ez nagyon friss, hogy a Wall Street Journal, amit nyilvánosságra az, az nem biztos, hogy ott készítik, ahol a Wall Street Journal, hanem ezeket a dezinformációkat az oroszok készítik szakszerű módon, profi módon, mert a németek a információ szerint behatoltak azokba a szerverekbe, ahol ezek készülnek. Nagyon közel vannak ezek az információk az igazsághoz, és valahol elferdítik. Tehát tipikusan ez arra mutat rá, hogy hogyan készítik az úgynevezett fake news, tehát hamis híreket. Most ez is szerintem ebbe a kategóriába tartozik. Tehát az én értékelésem szerint ettől kezdve, hogy a németek be tudtak hatolni az orosz szerverekbe, óvatosan kell kezelni a Wall Street Journalnak az információit, mert nem biztos, hogy ezt ők készítik, és nem is biztos, hogy ott készül, ahol ők a szerkesztőséget működtetik.
De mégiscsak létezik egy ukrán állampolgár, Németország őt gyanúsítja ezzel az akcióval, ő egy búvároktató, Lengyelországban volt, de onnan már hazamehetett. Lehet, hogy akkor ez sem igaz?
Elképzelhető, hogy ez sem igaz, bár lehet biztos dolgot nem lehet mondani. Feltételezhető, elképzelhető, de azért részleteket nem közöltek, tehát nem tudjuk azt, hogy ez egyértelmű lenne. Nem szólalt meg az illető személy konkrétan, nem tudjuk, hogy kivel áll kapcsolatban, egyedül ő ezt nem tudja végrehajtani, tehát én ennek az információnak a hitelességét erősen kétségbe vonom.
Az viszont valószínű, ha jól értem a szavait ön szerint, hogy semmiféleképpen nem egy ember vagy egy maroknyi amatőr akciója volt, ehhez sokkal nagyobb háttér kell.
Nem, ez egy profi munka volt, amit állami szinten valósítottak meg, nem biztos, hogy annak az államnak az állampolgárai hajtották végre, akik a megrendelők. Tehát lehet az akár ukrán, akár nem tudom hova való, nem akarok országot említeni, mert megsértődnek, de lehet más országnak az állampolgárai, ezeket felbérelik, kiképezték őket, vagy már eleve kiképzett embereket kerestek meg, és ők vettek ebben részt. Tehát aki a felbújtó, az nem egyenlő a végrehajtóban. Most ezért nehéz itt különböző véleményeket alkotni arról, hogy valójában ki az, aki végrehajtotta. Itt a meghatározó tényező szerintem a megrendelő, aki nagyon ügyesen és konspirált módon szervezte meg ezt az akciót. Aki végrehajtotta, az csak a sor végén van, de mondjuk ért hozzá, hogy hogyan kell 40 méter mélyre lemerülni.
Az, aki megrendelte, bárki is volt, ön szerint elérte a célját? Vannak erre utaló jelek?
Hát nem működik pillanatnyilag, csak az egyik ág, tehát nyilvánvaló, hogy vannak erre utaló jelek. Egy bizalmatlanságot vitt be a tenger alatti kőszállítások, tehát a gázszállításoknak a technikai rendszerébe, mert sebezhető, de nem könnyen, és hát azért merem azt mondani, hogy ezt nem amatőr gyerekek hajtották végre, hanem hozzáértők. Pontosan tudták, hogy hol kell, mikor kell, milyen eszközökkel kell, mennyi robbanajok kell hozzá, hogy elérjék a célukat. Tehát állami tényező, legfeljebb proxy felhasználásával. Ezt tartom a legvalószínűbb változatnak. Szerintem egyelőre nem fogja azt megtudni, hogy valójában kik voltak a végrehajtók.
Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát hallották.
Világtükör.
20 milliárd dollár értékű fegyver eladását hagyta jóvá Izraelnek az amerikai kormány, Varga Mónika összefoglalója.
20 milliárd dollár értékű fegyver, egyebek mellett vadászgépek és rakéták eladását hagyta jóvá Izrael számára az Egyesült Államok. A fegyverek elsősorban hosszú távon segítik Izrael harcképességét, mivel a szerződések teljesítése évekig tart majd. A legkorábban 2026-ban, tehát már a következő elnöki ciklusban érkezhetnek meg az első szállítmányok. A fegyvereladásokat úgy engedélyezte a Biden kormányzat, hogy a törvényhozók és a közvélemény egy része egyre inkább aggódik a gázai polgári áldozatok növekvő száma miatt, és többször is az amerikai fegyverszállítmányok korlátozását követelték. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök július végi washingtoni látogatásán Kamala Harris alelnök, leendő demokrata elnökjelölt is úgy fogalmazott, itt az ideje, hogy ez a háború véget érjen. Ez azonban leginkább pártja szavazó táborának szólhatott. Erre utalt korábban Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa.
A demokraták meg a Harris kampány is általában tudatosan a progresszív, tehát a demokrata pártnak a baloldali szárnyát próbálja meg mozgósítani. A demokrata tábor nagyon megosztott volt, elsősorban az Izrael és Hamász közötti háborút illetően. Na most Kamala Harris azt a csoportot tudta megszólítani, már csak Tim Walz jelölésével együtt, akikkel valószínűleg ez a kisebbség, vagy ez a szárny, ez a baloldali szárny, ez, ha úgy tetszik, együttműködésre késztethető, magyarul behozható, hogy Harris menjen el szavazni.
László Dávid az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, a Magyar Nemzet külpolitikai újságírója is úgy fogalmazott az Inforádió Geotrendek című műsorában, hogy a Netanyahu látogatáson történtek ellenére az Egyesült Államok Izrael elkötelezett szövetségese.
Ha bármilyen nyílt háborúra vagy konfliktusra kerülne sor, akkor biztosra vált az Izrael, hogy az Egyesült Államok felsorakozik meg.
Ugyan már Donald Trump republikánus jelölt is többször kritizálta Izrael gázai háborúját. A két ország kapcsolata akkor sem változik majd, ha ő jövőre az elnöki székbe, tette hozzá László Dávid.
Teljesen mindegy szerintem, hogy most Kamala Harrisnek, Joe Bidennek vagy Donald Trumpnak hívják az elnököt. Az alapvető stratégiai szövetség az nem változtat.
Ehud Barak miniszterelnök a 90-es évek végén hirdette meg, hogy Izraelnek az Egyesült Államokra kell támaszkodnia a fegyverellátás tekintetében. Ezek után drasztikusan csökkent az izraeli fegyvergyártás. Ezt azonban most az ország igyekszik felpörgetni. Már döntés született arról, hogy a zsidó állam bombákat fejleszt és gyárt a légierő számára, de a lőszer és harckocsi előállítás terén is előre lépnének. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Világtükör.
Izraelben a Hamasszal folytatott harcok ellenére sem stabilizálódott a kormány helyzete. Ennek okairól az Inforádió Arena című műsorában beszélt Endrózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa.
Izrael egy elég komoly, saját belső politikai folyamaton megy keresztül. Ugye, ha megnézzük az izraeli államalapítást, akkor először egy ilyen két párti váltógazdaság tűnt lenni, azután a Likud és a munkapárt között, már a munkapárt gyakorlatilag, hát ha nem is eltűnt, de nagyon picire olvad, akkor eljött a koalíciós kormányok kora, és akkor 2018-tól kezdve beléptünk egy olyan korszakba, amikor 4-5 év alatt 5 választáson ment át Izrael, különböző kormánykoalíciókkal, amelyekben a jobboldali, vagy akár szélső jobboldalinak nevezhető pártok is benne voltak, benne vannak, és akkor jött a 23-ban az október 7-i merénylet, a Hamas által elkövetett merénylet, ami nyilván egy ilyen háborús kabinetet hoz össze, hiszen megtámadott helyzetben.
Hát, háborús egységkormány, ugye így szokták
emlegetni. Egy háborús egységkormány, bár azért azt hozzá szokták tenni, akik értenek is Izraelhez,
egységkormány, de nem annyira egységes.
Hogy Benny Gantz, az egyik előző kormány, ugye Yair Lapid és Benny Gantz ketten két párt alkottak egy kormányt, ami aztán egy újabb választás során hát már nem nyert. Yair Lapid nem állt be ebbe az egységkormányba, Benny Gantz beállt, nemrégiben 2-3 hónapja lépett ki belőle.
És azóta azért kritikákat is megfogalmaz, mert például felvetette, kritikákat, hogy esetleg előrehozott választások lehetnének akár már szeptemberben.
És már nem csak ő veti fel, ami azért nagyon jelentős, mert ez az izraeli belpolitikai válság mélységére utal. Hát most legyünk őszinték, mekkora válság lehet ott, ahol egy támadott helyzetben a kormány az egyetlen erő, amely képes minket megvédeni, a kormány leváltását sürgetik sokan. Uh-huh. Hát ugye Izraelben emellett számolni kell a túszok családjaival, hiszen ugye 230 túsz eset, azok közül egy ilyen 100-valahány fős csoport szabadult ki, egyszer volt tűzszünet, ugye az elmúlt 7-8, már is tudom hány hónap alatt, Katar és Egyiptom, főleg Katar, de egy kicsit Egyiptom közvetítésével, amikor is tűzszünet volt, túsz, illetve fogolycsere, és azután, azóta tán 4 vagy 5 túszt sikerült a hadseregnek kiszabadítania. Nagyon komoly válság van, a túszok családjai tüntetnek ma is folyamatosan Izraelbe, emellett egy nagyon csúnya jelentés látott napvilágot a Bétszelem, ami egy izraeli emberjogi csoport hozott napvilágra egy komoly jelentést arról, hogy hogy bánnak a palesztinokkal izraeli börtönökben, vagy egyes izraeli börtönökben. Izraelben magában is nagyon komoly vizsgálat indult emiatt. Ott vannak a gázai háborúban az áldozatok száma, ugye most tegnap éjszaka, vagy tegnap előtt éjszaka, amikor egy iskolát ér találat, egy olyan iskolát, ami menedékül szolgál több száz embernek. Szóval nagyon nehéz helyzetben van Izrael, én azt gondolom, Iránnal együtt, vagy Irán nélkül is, sőt arabokkal együtt és arabok nélkül is.
Enrózsa Erzsébetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát, a Világgazdasági Intézet munkatársát hallották.
Világtükör.
Egy friss felmérés szerint a britek többsége ma már hibának tartja a Brexitet, vagyis az Egyesült Királyság kilépését az Európai Unióból. A válaszadók 59%-a pedig vissza is térne a politikai közösségbe. Ennek esélyeiről Várkonyi Gyula kérdezte Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét.
Ha az elmúlt éveknek a közvélemény kutatásait nézzük, akkor egyértelműen kirajzolódott, hogy egyre inkább a közvélemény az a Brexit ellen foglal állást, és nem csak magát a Brexitnek a tényét, hanem azt a módszert, amivel elhagyták az Európai Uniót, súlyos kritikák érik. Ugye meg a Nigel Farage is azt mondta, aki a fő szószólója volt annó a Brexitnek, hogy maga a kilépési folyamat az nem úgy zajlott, ahogy azt tervezték. Ennek ellenére a politika, és ugye a politika itt ebben az esetben elsősorban a munkáspártot jelentette, hiszen ők azok, akik óriási többséggel most a júniusi választásokon a parlamentben kormányzó párt lettek. Elutasították egyértelműen azt, hogy megkezdjenek valamiféle tárgyalásokat az Európai Unióhoz való közeledésről, akár a közös piachoz való közeledésről, de van azért néhány olyan elem, ami az elkövetkezendő években a tárgyalóasztalra kerülhet, hogyha az Európai Unió is így gondolja. Ugye továbbra sincs a szolgáltatások szabadáramlásáról megállapodás, továbbra sincs a kinti diplomáknak az elismerése és az oktatási térnek a megnyitása, ez továbbra is egy nagyon fontos kérdés lehet, illetve hát amiben az Európai Unió és az Egyesült Királyság nagyon közeli álláspontra helyezkedett az elmúlt időszakban, ez a különböző mezőgazdasági termékek és az ezekkel kapcsolatos különböző eljárások, szabályozásoknak a közelítése, hogy a termékek szabadabban tudjanak áramlani a két közös piac között.
Ez a mostani közvéleménykutatás vagy felmérés, ez mire ösztönözheti a politikát? Egyáltalán van-e bármilyen realitása annak, hogy ismét egy esetleges unióba való visszatéréséről tárgyaljanak?
Ugye itt nagyon sarkalatos pont az, hogy a munkáspártnak a választási programjában nem szerepelt ilyen típusú közeledés. Ahogy említettem, itt a mezőgazdasági termékek, illetve a szolgáltatások területén azért várható elmozdulás, illetve nagyon jó lenne, hogyha tényleg a különböző felsőoktatási és szélesebb körben is az oktatási térnek a területén, akár a személyeknek a szabad mozgásával, legalábbis a fiataloknak a szabad mozgásával sikerülne valamiféle megállapodást elérni, de semmiféle nagy átfogó kereskedelmi megállapodásnak a megkötése nem szerepelt most a tervek között.
Akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a közeli jövőben, mondjuk a következő egy évtizedben teljesen kizárható, hogy egy másfajta folyamat reálisan elindulhasson.
Legalábbis ebben a kormányzati ciklusban, vagy legalábbis az elején egészen biztosan nem, de nem lehet semmit természetesen kizárni, de egyelőre úgy néz ki, hogy se az Európai Unió, se pedig a brit politika nem akar még egyszer nekifutni annak az óriási feladatnak, ami láttuk, hogy mekkora kudarccal végződött 2016 és 20 között.
Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották.
Világtükör.
Donald Trump nem ülhet a babérjein azóta, hogy Joe Biden amerikai elnök visszalépett a kampánytól, és Kamala Harris lett a demokraták de facto elnökjelöltje, elpárogott Trump előnye. Új adatok szerint Harris célzottan 10-szer annyit költ digitális reklámokra, mint a republikánus jelölt. Svetnik Endre összefoglalója.
Eltérő a kampánytaktika, ha összehasonlítjuk az amerikai demokraták és republikánusok kortes hadjáratát. Ahogy Will Rogers színész és társadalmi kommentátor megjegyezte, a politika olyan drága, hogy még az is sok pénzbe kerül, hogy valakit legyőzzenek. Egy másik mondás szerint ez egy olyan művészet, amelyben a szegényektől szavazatokat, a gazdagoktól anyagi támogatást kell szerezni, azzal az ígérettel, hogy megvédik az egyiket a másiktól. Tehát sokat számít, hogy a különböző jelöltek milyen ügyesen költik a kampányadományokat. És a mostani amerikai elnökválasztás idején úgy tűnik, hogy a demokraták a padlógázra léptek a digitális reklámok terén. A Financial Times elemzése szerint Kamala Harris és a demokraták 10-szer annyi pénzt áldoznak az online térben, mint Donald Donald Trump. A demokrata fordulat azután következett be, hogy az életkora miatt bírált Joe Biden elnök feladta újraválasztási terveit. Azóta a Harris kampány 57 millió dollárt csengetett ki Google és Meta reklámokra. Mindeközben a korábban különösen magabiztos Donald Trump ennek töredékét 5,6 millió dollárt. Az elemzés szerint Trump a hagyományos médiára tartogatja a pénzt és azon keresztül akarja terjeszteni az üzenetét. Az FT szerint a taktika bevált, Harrisnek több pénzt sikerült becsalogatni a kampánykasszába, emiatt a korábban lefutottnak tűnő választás igen szorosnak ígérkezik. Ezzel párhuzamosan Harris már feljött Trump mellé, vagy akár meg is előzte néhány úgynevezett billegő államban, amely ide és oda is szavazhat, és amelyekért nagy csata folyik. Az FT szerint a jelenlegi alelnök immár többet költ hagyományos média reklámokra is, mint Donald Trump. Közben a republikánus jelölt úgy tűnik taktikát váltott az előző elnök választáshoz képest, amikor a kampány MS szakaszában ő is nagyságrendekkel többet, 139 millió dollárt áldozott digitális reklámokra. Azt, hogy látványosan visszafogta a költekezést, reklámszakemberek meglepve fogadták. Mintha nem a választásnapi siker lenne a játéktervben, mondta az FT-nek egy Google reklámokkal foglalkozó volt republikánus igazgató. Stratégák szerint Trump azért nem költ sokat digitális reklámokra, mert úgy érzi, hogy közszereplései által kaphat jelentős média figyelmet. És lehet, hogy felismerte, hogy a Meta lépései, hogy visszaszorítsa a politikát a platformon, azt jelentik, hogy ott már kevésbé fontos költekezni.
Világtükör.
3 hónappal a Robert Fico ellen elkövetett merénylet után a szlovák ellenzék amiatt támadja a koalíciót, hogy nyilvánosság még ennyi idő elteltével sem tud szinte semmit arról, hol is tart a nyomozás. Egy bizottság létrehozását kezdeményezik a miniszterelnök elleni merénylet kivizsgálására. A koalíció az e-heti kormányellenes tüntetésekben egy újabb merénylet lehetőségét látja. Kis Balázs küldött tudósítást Pozsonyból.
Az ellenzéki Progresszív Szlovákia állt elő a bizottság létrehozásának ötletével. Martin Dubéci képviselő elmondta, a bizottság meghallgatna minden érintettet, követve a bevált külföldi példákat az ilyen bizottságok munkájával kapcsolatban, továbbá külföldi szakértőket is meghallgathatna, a terepen képviselői ellenőrzésre kerülhetne sor. Hozzátette, hogy a bizottság tevékenységét titkosítani is lehetne, a parlamenti pártok pedig arányos képviseletet kapnának a bizottságban. Michal Simecska, a progresszívek elnöke azért bírálja a kormányt, mert szerinte a társadalom hergelésére használja a merényletet, olyan intézkedéseket fogadott el, amelyeknek semmi közük a merénylethez, és nem növelik sem a lakosság, sem a közjogi méltóságok biztonságát. Azt is elvárja, hogy Matúš Utaj Estok belügyminiszter és a vezető beosztottjai vállalják a felelősséget.
Za tie 3 mesiace nevieme prakticky nič o tom, ako pokračuje vyšetrovanie.
3 hónap elteltével sem tudunk gyakorlatilag semmit arról, hol tart a nyomozás, ami aláássa az emberek bizalmát azzal kapcsolatban, hogy transzparens nyomozás zajlik, mondta Simecska. Robert Fico kormányfőt május 15-én sebesítették meg a nyitrabányai kihelyezett kormányülés után. Válságos állapotban szállították kórházba, s noha a teljes felépülése még hetekig eltarthat, júliusban már a nyilvánosság elé állt, és fokozatosan visszatért hivatalába. A nyár folyamán több alkalommal is videóbejegyzésben fogalmazta meg véleményét az aktuális politikai helyzetről. Ezek mindegyikében bírálta a progresszív és liberális ellenzéki pártokat és az őket támogató sajtót. Egy szerdán este feltöltött videóban reagált a keddi pozsonyi kormányellenes tüntetésre, melyen közel 20 000-en követelték a kulturális és az igazságügyi miniszter távozását. Robert Fico ennek kapcsán megjegyezte, tiszteletben tartja az ellenzék különböző véleményét, de a döntéseket nem az utca népe hozza meg.
Protest sa preto niesol v duchu. Vládna koalícia v podstate banda zločincov, ktorá
a tiltakozás így olyan szellemben zajlott, miszerint a kormánykoalíció lényegében bűnözők csoportja, akik erőszakoskodnak, gyilkolnak, akik ostobák és akiknek önként le kellene mondaniuk, zárta. Robert Fico hozzátette, a fenyegetőzések miatt a belügyminisztériumnak szigorítania kellett a kulturális miniszter védelmén. A kormányfő bírálta, hogy a keddi tüntetésen nem szólaltak fel azoknak a pártoknak a vezetői, melyek a tüntetést szervezték, vagyis sem Michal Simecska a Progresszív Szlovákia, sem pedig Branislav Gröling a Szabadság és Szolidaritás elnöke. Robert Fico mindkettejüket a liberális és progresszív média, illetve a civil szervezetek szolgáinak nevezte. Ez azonban nem mentesíti őket a felelősség alól, ha újabb merényletre kerül sor a kormánykoalíció ellen, jegyezte meg a szlovák miniszterelnök. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Világtükör.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját és a műsorvezetőt, Kocsonya Zoltánt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.